17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bujdosó Andrea frakcióvezető. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamatot ehhez igazítják. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de a céljuk az, hogy a frakció ülésen több ember közül választanak. Bujdosó Andrea neveket nem árult el, közölte ugyanakkor, még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre. Az országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani. A rendkívüli hőség és szárazság közepette a hallgazdálkodók már nem a legnagyobb hozamra törekszenek, a vészhelyzet kialakulását próbálják megelőzni minden eszközzel, közölte a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A Dunántúlon a völgyzárógátas halastavak vízutánpótlását biztosító természetes folyások hozama jelentősen visszaesett, több helyen el is apadt. Az Alföldön a körtöltéses tavaknál a csatornahálózatokban a vízszint csökkent, a növényállomány felszaporodott, nehezítve a párolgás okozta vízpótlást. Ahogy a vízoszlop kisebb lesz, rohamosan nő az oxigén hiány kockázata, ami állandó fenyegetést jelent a halállományra, ezért folyamatos oxigénmérésre és ellenőrzésre van szükség. Súlyosabb esetben a tavakat le kell halászni, hogy a vizet átszivattyúzhassák a még működtethető tavakba. A tógazdasági akvakultúra 27 ezer hektáron akár 350 millió köbméter vizet képes visszatartani belföld. A mostani helyzet azt bizonyítja, hogy a takarékos vízgazdálkodás kiemelt nemzeti érdek, így a hallgazdálkodóknak, a vízügyi igazgatóságoknak, a nemzeti parkoknak, az erdészeteknek és a növénytermesztőknek szorosan együtt kell működniük, hogy a halastavak lecsapolási pontja és a befogadó vízfolyás közötti térben minél több vizet lehessen a tájba juttatni. A mahal a kritikus időszakban a rendelkezésére álló összes eszközzel támogatni fogja a termelőket, olvasható a közleményükben. Az országban először a Magyar Természetjáró Szövetség online felületein, köztük a Kék Túra hivatalos mobilapjának térképén vált nyilvánosan és jogszerűen elérhetővé a védett és fokozottan védett természeti területek aktuális rétege. Ennek azért van jelentősége, mert bár a természetvédelmi törvény rendelkezik a védett és fokozottan védett természeti területek látogatásának szabályairól, ezeket a területeket eddig hivatalosan nem lehetett nyilvánosan elérhetővé tenni a digitális térképen. Képeken. Így a túrázók az utak mentén kihelyezett táblákról értesülhettek róla, hogy beléptek egy fokozottan védett területre, előre azonban nem tájékozódhattak ezekről, ami megnehezítette a tervezést, ráadásul a nem jelzett utak mellett általában még táblák sincsenek. Az MTS évek óta lobbizott azért, hogy ezeket a területeket nyilvánosságra hozhassa. Mostantól el is érhetők az ingyenes Kék Túra app legfrissebb verziójában, továbbá a Természetjáró Szövetség más publikus online térképein, köztük a Szövetség térképportáján és az mts.org turista út nyilvántartásában. A felvidéki Füleken 35. alkalommal rendeznek palócnapokat és városnapokat. Idén 4 napos lesz az augusztus 13-án kezdődő program, amelyen koncertekkel, kiállításokkal, nyitott pincékkel várják a látogatókat. A program kínálatot abból az alkalomból állították össze, hogy Fülek idén ünnepli az első írásos említésének 780. évfordulóját. 13-án kezdődik a programsorozat a Városi Honismereti Múzeumban egy kiállítás megnyitóval. Este a Luminare Quartet vonós négyes és Móracz Virág operaénekesnő ad koncertet a katolikus templomban. Pénteken a várudvaron lesz a hivatalos megnyitó és a város díjainak átadása, melyet koncertek követnek. Szombaton a Városi Parkban a történelmi családi délelőtt keretében különféle előadások, történelmi alkotóműhelyek, népi játékok, lovagoltatás, íjászkodás törökíjakkal, autentikus török kávézó és török mesélő is várja a gyermekeket és családokat. Emellett kötetbemutató, koncertek, ünnepi szentmise, körmenet, illetve zenés vígjáték is szerepel a programok között.
Az időjárásról.
A nap hátralévő részében továbbra is többnyire derült, vagy gyengén felhős idő valószínű, kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 17 és 25 fok között alakul. Pénteken napos időre számíthatunk, a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés valószínű, elszórtan előfordulhat zápor, zivatar. Az északi szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Péntek délután többnyire 29 és 34 fok között alakulhat a hőmérséklet, de délkeleten még pár fokkal melegebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus munkatársaival Budapesten, a Hunren Evolúciótudományi Intézetben dr. Boros Gábor Zoltán tudományos főmunkatárs. De mit is jelent ez pontosan? Hogyan kell ezt a kutatási folyamatot elképzelni?
Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik, ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára.
Remélem ismét sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A rák kialakulásakor egymást érik az evolúcióbiológia területéhez tartozó alkalmazkodó történések. Egy tumor létrejöttekor egészséges sejtek mutációk révén osztódni kezdenek, így egy olyan populációt, csoportot alkotnak, amiben az egyes sejtek egymással evolúciós versenyt futnak. Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogyan az oroszlánok az évmilliók során egyre erősebbek lesznek, vagy egy növényfaj egyre szárazságtűrőbbé válik. Később, ha egy tumort gyógyszerekkel kezelnek, újabb alkalmazkodás kezdődik, amelyben hasonlóan a baktériumokban kialakuló antibiotikum rezisztenciához, a rákos sejtek egy csoportja ellenállóvá válhat a terápiával szemben. Dr. Boros Gábor Zoltán kollégáival ezeket a folyamatokat próbálják jobban megérteni a kutatásaik során, melyekhez egy manapság igen népszerű geomérnöki technikával hoznak létre mutációkat a sejtekben. Rákos növekedést kezdeményeznek, a sejtek életútját pedig úgynevezett DNS vonalkódokkal követik. Munkájuk végső célja, hogy ezeknek az evolúciós folyamatoknak a jobb megértése által a daganatos megbetegedéseket hatékonyabban tudják kezelni. A riporter Takács Ádám.
A rák evolúcióját úgy kell elképzelni, hogy nem a ráknak, mint betegségnek a év százmilliókon keresztüli evolúcióját nézzük, mint mondjuk nézhetnénk egy vírusnál, vagy egy baktériumnál, egy ilyen betegségnél, hanem maga az a folyamat, hogy egy egészséges sejtből rákos sejt alakul ki, ami elkezd osztódni, és egy tumorképződéshez vezet. Tehát egy egyeden belül, egy betegen belül végbe menő folyamat, ez egy evolúciós folyamat. Ennek a jobb megértését célozzuk meg egyebek mellett.
Van arról valamiféle adat, hogy a daganatos megbetegedések mennyire gyakoriak, mondjuk az olyan szervezetekben, mint éppen az emberek? Sajnos sokaknak van ezzel tapasztalata.
Nekem nem ez a szakterületem, de nyilván ismerek statisztikákat, illetve hát igazából bárki, sajnos. Nincs is olyan ember, aki ne találkozna a rákkal, ismerősökön, családtagokon, vagy saját magán keresztül. Egy egyszerűsítő statisztikával elmondhatjuk azt, hogy körülbelül minden harmadik ember betegszik meg rákkal élete során. Úgyhogy egy nagyon gyakori betegségről van szó. Ez, hogyha pozitívan próbálunk erre tekinteni, akkor ez a gyakoriság, ez magasabb, mint ami korábbi évtizedekben, évszázadokban volt, de ez talán részben amiatt is van, mert tovább élünk.
Egyenesen, arányosan következik az élethoz kitolódásából az, hogy egyre több a megbetegedés, vagy az életmódunkkal, a táplálkozásunkkal, a levegővel, amit belélegzünk, ezekkel is összefüggésben van-e, mondjuk, hogy egyre több a daganatos megbetegedés?
Ez egészen biztos, hogy mind a kettő igaz. Tehát egyrészt igen, tovább élünk. Szerencse talán a rossz hírben a jó hír, hogy azért, amit mondtam, hogy minden harmadik ember megbetegszik, azért a megbetegedéseknek a döntő többsége az idősebb korban történik. Nyilván nem csak, és sokszor fiatalabb korban is, de azért nagyon el van tolódva a korfája a rák megjelenésének. Viszont az is teljesen nyilvánvaló és egyértelmű, hogy az életmód az nagyban befolyásolja a kialakulás esélyét. Ez egyébként nekem nem szakterületem, tehát nagyon nem is szeretnék senkinek életviteli tanácsokat adni, de hát ezek tények, ezek nem vitatottak.
Mi az, amire keresed a választ a kutatásaid során?
Alapvetően több olyan folyamat van egy rákos megbetegedés során, amik evolúciós, adaptációs folyamatok, és az evolúcióbiológiának az eszköztárával jól kutathatóak. Nekem ez is a hátterem, tehát én nem onkológus vagyok, vagy rákbiológus, hanem evolúcióbiológus. És ezek a folyamatok már a legelején a rák progressziónak, vagy egy tumor kialakulásakor mutációk keletkeznek egészséges sejtekben, aminek hatására ezek a sejtek elkezdenek osztódni, és így kialakul egy tumor. A tumor kezdetben kicsi, majd egyre nagyobb lesz. Ezt a tumort alapvetően sejtek alkotják. Ezeket a sejteket, a sejteknek az összességét elképzelhetjük úgy, mint egy populáció, tehát a sejtek populációja. Ez egy ugyanolyan populáció, mint mondjuk az oroszlánok populációja a szavannán. Ezek a sejtek, ezek növekednek, osztódnak, tehát gyakorlatilag szaporodnak, és ekközben egymással versenyeznek a különböző elérhető tápanyagokért, cukrokért, oxigénért, területért. Ez a folyamat, ez egy egészen klasszikus darwini adaptációs folyamat, ahol a gyorsabban növekvő, a nehéz körülményeket jobban elviselő sejtek, azok le fogják előzni a többi sejtet. Ennek a megértése is, hogy ez milyen mutációk által, illetve a mutációknak milyen összedolgozása egymásra, adódása által történik. Ezek egészen klasszikus evolúciós kérdések, amiket korábban nem a rákban, hanem egyszerűbb organizmusokban, illetve más felvetésekben sok evolúcióbiológus vizsgált már. Tehát megvan az a keretrendszer, amit fel tudunk használni a rák vizsgálatára. Emellett egyéb folyamatok is evolúciósak. Tehát egy tumor kialakulása után a klinikailag nagyon fontos és nagyon veszélyes és hátrányos következő lépés az az áttéteknek a képződése. Az áttét képződéskor ez gyakorlatilag egy invázió történik, egy vagy néhány sejt leválik a tumorról, és a vérárammal vagy a nyirokrendszerben eljut egy másik helyre a testben, és itt kell gyakorlatilag egy új populációt megalapítania és túlélnie. Ez megint egy adaptációs felállás, csak egy másik adaptációs felállás. Ennek a megértése is nagyon fontos, és talán ami a legfontosabb, ami a legkönnyebben látható, hogy mennyire fontos, az a terápiák alkalmazásakor történő rezisztencia túlélésnek a vizsgálata. Ez egy jól ismert folyamat, ha például belegondolunk a baktériumokba és az antibiotikum rezisztenciába, hogy minket egy patogén, valamilyen betegséget okozó organizmus, mondjuk egy baktérium megfertőz, és gyógyszerekkel próbáljuk specifikusan kiirtani ezt a baktériumot, és a gyógyszerek használatának hatására sajnos a baktérium populáció kis százalékában létrejöhet rezisztencia jelensége, ami azt jelenti, hogy ez a gyógyszer onnantól kezdve azokra a baktériumokra, arra a specifikus törzsre nem lesz már hatékony. Ez egy egészen érthető módon ez egy evolúciós folyamat. Ugyanez történhet meg, illetve hát történik meg sajnos a tumorok esetében is, ahol a tumort felépítő sejteknek a populációjában lehet, hogy akár csak az 1%-a, de túléli a terápiát. Kezdetben ez azt jelenti, hogy lesz egy jó hatása a terápiának, ugyanúgy, ahogy az antibiotikum is általában gyorsan, az ember egyből elég gyorsan érzi, hogy jobban érzi magát. Sajnos a rezisztens populáció, akármilyen kicsi is, idővel újra elkezd osztódni, és újra problémát okozhat. Ugye ez egy baktériális fertőzés esetében a fertőzésnek az újra kialakulása, a ráknál pedig a ráknak a újra előjövetele. Ennek a megértése talán a legegyértelműbb, hogy miért fontos, és talán az is nagyon egyértelmű, hogy ez egy evolúciós folyamat. Ugye ilyen szempontból egyébként a rák az egy nagyon speciális betegség, és ezért van az, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a ráknak az ellenszerének, az általános ellenszerének a megtalálásával kapcsolatban, illetve szerintem sokak fejében nem teljesen tiszta, hogy még egy olyan betegséggel szemben, ahol mondjuk egy maradjunk mondjuk a bakteriális fertőzéseknél. Gyakorlatilag a cél az, hogy egy adott baktérium faj, ami betegséget okoz, ezt a baktérium fajt a saját testünkből el tudjuk távolítani specifikusan. Tehát kell egy olyan szer, ami az adott baktériumot megöli, de az én saját sejtjeimet békén hagyja. Ez egy viszonylag egyszerű dolognak tűnhet első ránézésre, ugye egy baktérium az egy prokariota szervezet, egészen máshogy néz ki egy baktérium, mint mi. Máshogy működik a sejtje, természetesen nagyon sok szempontból hasonlóan működik, Éppen ezért van az, hogy még új antibiotikumot fejleszteni is iszonyatosan nehéz. Olyan szert találni, ami specifikusan megöli a baktériumot, de engem békén hagy. Viszont a ráknál ugye az történik, hogy nem egy külső ágens, egy másik organizmus, egy másik faj hatol be a beteg testébe és okoz problémát, hanem a saját sejtjeink gyakorlatilag lázadnak fel ellenünk, a több sejtűségnek a szerződését felbontják, és elkezdenek osztódni. És ha belegondolunk, akkor mi, akik a klinikumban fejlesztenek, illetve tesztelnek rákenni terápiákat, egy iszonyatosan nehéz feladattal állnak szemben, hiszen olyan szert kell találniuk, ami specifikusan megöli a rákos sejtet, ami gyakorlatilag a betegnek a saját sejtje, néhány módosítással, de nem öli meg az egészséges emberi sejteket. Ez egy nagyságrendileg nehezebb probléma, és gyakorlatilag ugyanebből a keretrendszerből fakad az, hogy a rák az nem egy betegség, mert nagyon sokféleképpen lehet egy egészséges sejtet rákos sejté átalakítani, illetve nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy az eredeti sejt, ami rákos sejté változott, az melyik szervből, melyik szövetből ered. Ezért van az, hogy a rák elleni terápiák, a sikeres terápiák is, illetve a nagy előrelépések, amikről olvashatunk az újságokban hetente, havonta, ezek majdnem néhány kivételtől eltekintve, ezek szinte mindig nagyon specifikus eredmények. Egy bizonyos rákfajtának, egy bizonyos altípusán belül, egy bizonyos génben történt mutáció által okozott ráknak a jobb terápiájáról szólnak például. Ami hatalmas előrelépés, csak ugye nem várható el, hogy legyen egy olyan gyógyszer, ami minden rák ellen tökéletesen működik, de az egészséges emberi sejteket pedig békén hagyja. Ami felé törekedni kell, és ahol pedig tényleg hatalmas előrelépések vannak, az az, hogy a különböző ráktípusoknak az azonosításában jobbak legyünk, és ezeknek a különböző ráktípusoknak a specifikus, gyakorlatilag egyénre szabott terápiájában jobbak legyünk. És itt ezekben hatalmas előrelépés is van, csak ugye ez az, amit az ember nem közvetlenül és nem hirtelen érez, de igazából nagyon-nagyon sok olyan rákbetegség van, illetve a konkrét rákoknak az altípusaiban, ahol a túlélési ráta, az életszínvonal a terápia alatt vagy után, ezek mind nagyon-nagyon megnövekednek. Ezek nyilván nem tökéletes megoldások még, de ebben tudunk fejlődni, ebben tudunk előrelépni. Van néhány olyan terápiás típus, elsősorban az immunterápia, ami egy általánosabb hatást fejt ki. Ez gyakorlatilag annak köszönhető az immunterápia esetében, hogy maga az immunrendszerünk az egyébként egy iszonyatosan hatékony rák ellenszer, ami működik is, minden nap működik a saját testünkben. Nagyon ritkán nem működik, ilyenkor alakul ki betegség. És gyakorlatilag az immunterápiák azok ebben segítenek, hogy az immunrendszer hatékonyan tudjon működni, ezért tudnak viszonylag általánosabb hatást kifejteni.
Hogyan lehet ezt kutatni? Milyen módszerek állnak a rendelkezésetekre, hogy hogyan működik egy ilyen daganatos megbetegedés, mint populáció? Hogyan lehet ezt számszerű adatokkal felmérni és vizsgálni?
Alapvetően két nagy irányvonal van az ilyen kutatásoknál, meg igazából az egyéb rákot érintő kutatásoknál is. Az egyik az az emberi adatoknak a vizsgálata, tehát ezek emberi betegekből kivont rák mintáknak, tehát gyakorlatilag biopsziáknak a vizsgálata. A másik ág, az pedig az úgynevezett kontrollált kísérleteknek a vizsgálata. Hogyha emberi betegekből veszünk biopsziákat, és ezeket tipikusan megszekvenáljuk, akkor megismerjük, hogy az adott tumorban milyen mutációk vannak jelen. Ez irtózatosan hasznos, és rengeteg egyre több ilyen adat áll rendelkezésre. Mint általánosan minden ilyen megfigyelésen alapuló kutatásnak a hátránya az, hogy rengeteg olyan háttérváltozó van, amit nem tudunk kontrollálni. Ezekről persze készíthetünk kérdőívet, megtudhatjuk, hogy az adott beteg mondjuk dohányzott-e, hány éves, mennyire egészséges életvitele volt, de ha akár csak arra gondolunk, hogy maga a genetikai állománya különböző embereknek egészen különbözik, ezt ugye nem tudjuk kontrollálni. Emiatt ezeknek az adatoknak a vizsgálata ilyen szempontból elég nehéz. Nem lehetetlen, csak nagyon-nagyon sok adat kell, és még mindig, pedig már azért már nagyon nagy nagyságrendben állnak ezek rendelkezésre, még mindig sok kérdés megválaszolásához egyszerűen nagyságrendekkel több ilyen adat kéne. A másik oldalon, amit mi képviselünk, és amit elsősorban mi csinálunk, azok a kontrollált kísérletek. Tehát azért, hogy ezeket a háttérváltozókat kontrollálni tudjuk, ezért kontrollált kísérleteket csinálunk, ezért tipikusan, ahogy elképzel valaki egy biológiai kísérletet, fogsz 100 darab borsót, mindegyiket beülteted, 100 darab ugyanolyan cserébe, ugyanannyi vízzel locsolod őket, és 50-nek adsz egy bizonyos extra tápoldatot, a másik 50-nek meg nem, és megnézed, hogy mi a különbség. Ugyanezt csináljuk csak rákkal. Ez tipikusan ugye kontrollált kísérleteket egereken lehet végezni, illetve petricsészében növő, akár emberi, akár egér, vagy más emlős sejtvonalakon. Amit mi csinálunk, hogy gyakorlatilag közel megegyező genetikai állománnyal rendelkező sejteket, akár egérben van, akár a petricsészében, ezekben a sejtekben mi hozzuk létre a rákot, kialakító a rákot létrehozó mutációkat. Ugye ez is már érezhető, hogy egészen más, mint a természetes útja egy betegség kialakulásának. A másik, amit ilyenkor meg tudunk tenni, hogy nem egy tumort hozunk létre, hanem sok százat vagy sok ezret. Ezáltal kontrollált körülmények között tudjuk azt vizsgálni, hogy egy mutációnak a kialakulása milyen hatással van a rák progressziójára. A technológia, amit itt használunk, az gyakorlatilag kettős. Két célunk van. Az első cél az az, hogy ezeket a mutációkat létrehozzuk. Ebben egy hatalmas áttörés volt a sokak által, ha nem is részleteiben, de mint név sokak által ismerősnek hangzott a CRISPR technológia. Ez egy Nobel-díjat is adtak, nem olyan régen. A lényeg ennek az, hogy a korábbinál sokkal, de sokkal hatékonyabban lehet specifikusan géneket kikapcsolni. És a rákot okozó mutációknak egy nagy része az így történik, hogy olyan gének kapcsolódnak ki a tumorban. Ezeknek a feladata a korlátlan osztódásnak a megállítása. Ugye a korlátlan osztódás az egy gyakorlatilag egy evolúciós örökségünk. Minden ma élő élőlény az egy közös őstől származik. Ez a közös ős, ez kezdetben egysejtű volt, mint mondjuk egy baktérium vagy egy élesztő kolóniát, hogyha elképzelünk, és minden egyes sejt úgymond magáért küzd, és a leggyorsabban próbál osztódni, ahogy csak tud. Ez a fajta gyors osztódási potenciál, ez benne van nekünk is minden sejtünkben, csak erre kiépült egy rendszer, hogy a több sejtű élőlényekben, amilyenek mi is vagyunk, mondjuk a tüdő epitéliumomban lévő sejtek, azok ne osztódjanak korlátlanul. Sok gén vesz részt ebben a rendszerben, akiknek mondjuk az a feladata, hogyha egy sejt úgy viselkedne, ahogy neki nem szabad, akkor például öngyilkosságra kényszeríti ezt a sejtet. Na most, ha ezt a gént mi kikapcsoljuk a laboratóriumban, akkor ez elő fogja segíteni azt, hogy az adott sejt, amiben ezt a gént kikapcsoljuk, az egy tumorrá növekedjen. Ez megtörténik a valóságban és a természetben, hogy különböző mutációk által ez a gén kikapcsolódik egy betegben, egy tumorban, és ezáltal a tumor mondjuk gyorsabban tud nőni, nagyobbra tud nőni, jobban tud áttétet képezni. Erre használjuk ezt a CRISPR technológiát, hogy ilyen géneket ki tudjunk kapcsolni, nem csak egyet, hanem akár több százat is.
De ugye, ahogy említetted, ez magát a tumor kialakulását és további fejlődését eredményezi. Arra nincsen mondjuk valami megoldás, hogy akár a környező szövetek, amiből táplálkozna ez a rákos sejthalmaz, hogy mondjuk azoknál ezt a gént felerősíteni, vagy akár bebiztosítani, hogy legyen egy gát, és mondjuk ne nagyon tudjon tovább szaporodni, vagy azokból tud táplálkozni is?
Igen, ez egy érdekes gondolat. A tumornak a mikrokörnyezete az egy erősen kutatott téma. Tehát gyakorlatilag egy tumor környékén, illetve magában a tumorban sem csak rákos sejtek vannak, és a sejtek azok nem egyedül nőnek, hanem interakcióban vannak. Az, hogy konkrétan a környező sejtekben, tehát a génterápiával küzdeni ezzel, ez sok szempontból nehéz feladat. Ilyen szempontból talán jelenleg szerintem megoldás nincsen, viszont az, hogy a növekedő tumort azt ne csak a rákos sejtekre fókuszálva vegyük figyelembe, hanem a környezetét is figyelembe vegyük. Ez egy nagyon valóságos, egy nagyon fontos kérdés. A laborban ez problémákba tud ütközni. Egy sejtenyészetben tipikusan egyfajta sejteket vizsgálunk. Például a közeljövőben tervezünk kialakítani egy olyan technológiát, meghonosítani a laboratóriumban, ahol már nagyobb kevert sejtpopulációkat tudunk háromdimenzióban vizsgálni, és itt már lehetőség van különböző sejttípusoknak könnyebben össze tudjuk keverni, a természeteshez hasonlóbb környezetet tudunk létrehozni. Amikor élő állatokon, tipikusan egereken vizsgáljuk ezt, ahol ugye ezek mind megvannak. A mi kutatásaink konkrétan ezekbe a kérdésekbe még nem mennek bele, de alapvetően igen, tehát alapvetően ez befolyásolja, a tumor környezet az befolyásolja gyakorlatilag minden oldalát a rák progressziónak. Egy egyszerűsített világnézetben viszont azt tudjuk vizsgálni, hogy az adott sejtekben mutációk jönnek létre, a mutációk rákos növekedést okoznak, és már ez önmagában egy olyan nehéz kérdés, hogy néhány mutációnak az összedolgozása végül milyen növekedést fog okozni, hogy még hogyha nem is megyünk bele azokba az ötletekbe, amiket te felvetettél, még akkor is egy meglepően komplex, és egy problémával állunk szemben, és olyan kérdésekkel, amikre még mindig nincsenek tökéletes válaszaink.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunneren Evolúciótudományi Intézetének tudományos munkatársával a rák kutatásról. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Amennyiben jövő kedden megválasztják, az új köztársasági elnök esküt tesz, majd beszédet mond az országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart, közölte az országgyűlés elnöki feladatait ellátó Tiszás alelnök. Hallerné Nagy Anikó azt mondta, hogy a keddi titkos szavazás várhatóan 9 óra 40 perckor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül 1-1,5 órát vesz igénybe. Időközben a parlament honlapjára felkerült a Hallerné Nagy Anikó által jegyzett döntés a köztársasági elnök választás kitűzéséről. A dokumentum szerint a jelölésre vonatkozó ajánlások benyújtásának határideje jövő hétfő 10 óra, azokat a házbizottság aznapi 12 óra 30 perckor kezdődő ülésén tekinti át. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen. Hallerné Nagy Anikó a parlament jövő heti munkáját ismertetve elmondta, hogy a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával indul. A képviselők aznap tárgyalnak az egészségügyi adatkezelést érintő törvények, a közneveléssel kapcsolatos jogszabályok, a közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok kormány által kezdeményezett módosításáról is. Napirenden lesz többek között a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályok szóló törvény, a járványügyi készültségről szóló jogszabály és a költségvetés megváltoztatására irányuló indítványok megvitatása. A parlament várhatóan az általános forgalmi adóról, illetve a szakképzésről szóló törvény általános vitájával zárja jövő heti kétnapos ülését. Egyelőre elmaradt az albérletpiaci roham. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országosan 6%-kal nőtt a kiadó lakások iránti napi telefonos érdeklődések száma, ami alig haladja meg a tavalyi 5,4%-os erősödést, míg 2024-ben, ugyanebben az időszakban több mint 15%-kal nőtt a napi átlagos kereslet, közölte az ingatlan.com. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 000, Szegeden valamivel alacsonyabb 215 000, Győrött és Székesfehérváron 200 000, Pécsett 180 000 forint a bérleti díjak mediánja, Miskolcon jóval alacsonyabb, 130 000 forintnál húzódott a középérték. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ. A közlemény szerint a legutóbbi népszámlálási adatok alapján Magyarországon mintegy 341 000 egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, és közülük legalább 16 000 élnek fogyatékossággal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyermek speciális állapota sokszor közvetlen oka a szülők különválásának, így az ápolási és nevelési feladatok teljes egésze egyetlen ember vállára nehezedik. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre egy éve az Egyszülős Csillagpont. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. A programba olyan egyszülős családok jelentkezhetnek, akik fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek és rendelkeznek érvényes egyszülős kártyával. A jelentkezési határidő augusztus 10-e.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Sure.
süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem a déli báb. Elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reád süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. Déli báb, elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Boros Gábor Zoltánnal, a Hunren Evolúció Tudományi Intézetének tudományos munkatársával, a rák betegségek evolúciós vonatkozásairól. A riporter továbbra is Takács Ádám.
Alapvetően nagyrészt véletlenszerű folyamatok, a mutációk. A rák kialakulásának két oldala van ilyen szempontból. Az egyik oldal az az, hogy maguk a rákot okozó mutációk létrejönnek-e, milyen rátával jönnek létre. A mi kísérleteinkben, amikor ezzel a CRISPR genomérnöki technológiával bevisszük a mutációt, akkor gyakorlatilag ezen átlépünk, hiszen mi hozzuk létre. A mutációt adott sejtben tudjuk, hogy milyen mutációt hozunk létre. Ugye a természetben viszont a rák kialakulásának a gyakorisága, illetve akár egy adott mutációnak a létrejöttének a valószínűsége, azt nagyon befolyásolja az, hogy a mutációs ráta mekkora. Ugye, ilyen szempontból sok olyan életmódbeli tanács, például a dohányzásról való leszokás, és ebben tud segíteni, hogy gyakorlatilag a mutációnak a létrejöttének a valószínűségét csökkentjük azzal, hogy effektíve a mutációs rátát csökkentjük. Ha már létrejött a mutáció, vagy mutációk, akkor annak a megértése, hogy ezek viszont milyen hatással járnak, az a második kérdés. És mi gyakorlatilag ezen dolgozunk, létrehozzuk a mutációkat, és utána egy úgynevezett DNS vonalkó technológiával ezeknek a sejteknek az életútját tudjuk követni. Létrehozunk mutációkat, lenti vírussal bevisszük azt az általunk megszerkesztett DNS anyagot, ami két dolgot fog csinálni a sejtben. Egyrészt mutációt hoz létre, olyan specifikus rákot okozó mutációt, ami tumorképződéshez vezet. Másrészt az adott sejtnek a genomjába beilleszt egy úgynevezett DNS vonalkódot, ami igazából egy magasztos név arra, hogy egy viszonylag rövid, véletlenszerű szekvencia. Tehát az ATGC bázisokból áll a DNS, ami talán sokaknak még ismerős a gimnáziumból. Ezek általában egy jól meghatározott sorrendben alkotják a genomot. Amit mi beviszünk DNS-t, annak van egy olyan darabja, ahol ezek véletlenszerűen vannak. Azáltal, hogy véletlenszerűen vannak, azt érjük el, hogy a mi általunk használt mondjuk 10 000 vírusban mindegyikben ezek egészen egyéni szekvenciát fognak alkotni. És a kísérleti végén igazából egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy fogjuk a sejtjeinket, ezt mondjuk akár egy egértüdőből, akár a petricsészéből veszük őket, ledaráljuk őket, a DNS-üket kivonjuk, és az egész genomjukból csak ezt a pici DNS darabot fogjuk és megszekvenáljuk. Nyilván itt vannak különböző technikai lépések, de a lényeg az, hogy csak ezt a rövid darabot, hogyha megszekvenáljuk, akkor abból egyrészt megtudjuk, hogy az adott sejtben milyen mutáció volt, azt is megtudjuk a DNS vonalkód segítségével, pontosan melyik tumorból jött az adott sejt, és a sejtek számát is tudjuk, tehát azt is meg tudjuk mondani, hogy mekkora volt a tumor. Mondjuk egy egyszerű kísérletet, ha most meg akarunk tervezni, akkor azt lehet mondani, hogy vegyük 10 olyan gént, ami az emberekben, az emberi tumorokban a leggyakrabban kapcsolódik ki rákos tumorokban. Ezeket egyesével üssük ki különböző sejtekben, ezeket hagyjuk nőni, majd ezeket a sejteket kezeljük meg a 10 leggyakrabban használt rákellenes terápiával, és utána ezekből vegyük az adatokat, és látni fogjuk azt egy adott terápiánál, melyek azok a mutációk, amire az adott terápia a legjobban, vagy a legkevésbé működött. Nyilván ez egy nagyon nagy egyszerűsítés, és még nincsen benne az, hogy az adott terápia az hogyan fog hatni az egyéb egészséges sejtekre, a rezisztencia folyamata nincsen benne, tehát hogy ne képzeljen ki, hogy ebből egy lépésben rögtön olyan eredmény lesz, amit a klinikumban lehet használni, de ez talán érzékelteti azt, hogy ezekkel a technológiákkal viszonylag egyszerűen és viszonylag gyorsan tudunk olyan nagy léptékű méréseket létrehozni, tehát olyan méréseket, amiből sok adatunk lesz, amiből meg tudjuk vizsgálni azt, hogy különböző genotípusú sejtek, tehát olyan sejtek, amiből különböző mutációkat hoztunk létre, hogyan viselkednek akár például egy élő egérnek a tüdejében, vagy hasnyálmirigyében, vagy valamilyen szervében. Ez egy nagyon hasznos módszer, egy nagyon hasznos szerszám arra, hogy korábban elképzelhetetlen lefedettséggel ilyen térképeknek szoktuk hívni, térképeket rajzoljunk arról, hogy a különböző mutációk, illetve akár különböző mutációknak a kombinációja, és az érződik, hogy azért itt már, ahogy itt a dimenziókban egyre feljebb megyünk, ez a tér, amit le kell fedni, egyre nagyobb, és ezért fontos az, hogy olyan módszertanáink legyenek, ahol nem 10, nem 100, hanem akár 1000, vagy sok ezer tumort, sok ezer ilyen sejtpopulációt tudunk lemérni.
Hol tart most a kutatás? Vannak konkrét eredmények?
Alapvetően ebben az irányban vannak eredményeink, hogy a különböző mutációknak az együttes hatásai, azok nagyon nehezen megjósolhatóak. Ugye ez nem egy egyértelmű probléma, bár evolúcióbiológiában ez régóta ismert. Ezt úgy hívják, hogy genetikai interakció. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy én kikapcsolom A-gént, és megnézem, hogy A-gén kikapcsolása miatt mennyivel nagyobbra nő mondjuk egy tumor. Nézhetnénk akármilyen más hatást is, hogy mondjuk milyen színű lesz a hajam, vagy milyen színezetű lesz a macska. Hogyha A-génnek a hatását megnézzük, A-mutációnak a hatását, és aztán megnézzük B-mutációnak a hatását is külön, tehát az egyik populációban A-gént kapcsoljuk ki, a másikban B-gént, annak is van egy hatása. Ebből a kettőből lehetne egy sejtésünk arra, hogyha egyszerre kapcsoljuk ki A és B-gént, akkor mit fogunk látni? Tehát mondjuk A-génnek a hatása az volt, hogy 10%-kal nagyobb tumorokat látunk azokban a populációkban, ahol az A-gént kikapcsoltuk. B-gént kikapcsoljuk, ott is 10%-kal nagyobb tumorokat látunk. Mit gondolnál, mi történik, hogyha A-gént és B-gént is kikapcsoljuk egy harmadik populációban?
Na hát jó kérdés, gondolom, hogy extrán nagyobb tumorokat fogunk kapni. Gondolom így laikusként.
Igen, igen, én is ezt gondolnám, ezt hívjuk úgy egyébként, hogy egy null modell, egy kezdeti modell, ami megpróbálja megjósolni azt, hogy mit fogunk látni. Tehát hát az egyik 10%, másik 10%, akkor mondjuk azt, hogy 20%, hogyha nagyon pontosak akarunk lenni, egy multiplikatív modell, akkor 21% nagyobb növekedést fogunk kapni. És akkor ehhez képest, amit látunk, az valamennyire meglepő lehet. Nyilván, ha pontosan 20%-ot vagy 21-et kapunk, akkor ez egy kicsit sem meglepő. Ilyenkor mondhatjuk azt, hogy nincsen genetikai interakció. Hogyha ennél nem nagyságrendekkel, csak egy picivel nagyobb vagy kisebbet találunk, az már egy interakció, csak még nem annyira érdekes. A nagyon érdekes akkor lesz, amikor egészen megfordul ennek az iránya. Tehát, hogyha azt találnánk, hogy A és B gént együtt kikapcsolva rosszabbul növekszik a tumor, az egy nagy meglepődést okozna. Ezeknek az ilyen genetikai interakciós térképeknek a feltérképezése, ugye az ezekről való gondolkodás az már nagyon régóta folyik. A kísérletes feltérképezése az néhány évtizede folyik, a rákban való feltérképezése az pedig most történik meg, és nekünk ezzel kapcsolatban vannak eredményeink, és igazából azt találtuk, ami sajnos nem túl bíztató, hogy viszonylag ritkák az ilyen esetek, ahol egészen megfordul ez az irány. Ugye el lehet képzelni, hogyha azt találnánk, hogy van egy mutáció, ami segít a rák kialakulásában, nagyobb tumorokhoz vezet, és ez nem van egy másik, ami pedig ezt a hatást megfordítja, akkor az akár egy gyógyszer terápiának a célpontja is lehetne. Ugye ezeket ilyenkor mi a laborban kiütjük ezeket a géneket, kikapcsoljuk genetikailag. Ugye nagyon sok gyógyszernek a hatásmechanizmusa az, hogy az adott génből létrejövő fehérjének az aktivitását csökkenti, ami gyakorlatilag egy nagyon hasonló hatást okoz. Ezeket úgy is hívják, hogy előjelepisztázis, mert a hatás előjele változik meg, tehát pozitívból negatívba, vagy negatívból pozitívba. Ezeket más evolúciós rendszerekben nagyon gyakran látni. A mi eredményeink azt mutatják, eddig nyilván ezt bizonyos ráktípusokon néztük meg, hogy itt nagyon ritka. Ezeknek valamennyire érteni véljük az okát, mert a rák az egy nagyon specifikus evolúciós rendszer. Ettől függetlenül ezek új eredmények, és ugye nagyon fontosak olyan szempontból is, hogy az ennek való megértése, illetve ezeknek a kölcsönhatásoknak a feltérképezése, az fontos lehet abban is, hogy meg tudjuk előre jósolni, hogy a rák progresszió az milyen mutációs útvonalakon tud haladni. Tehát mely mutációk fognak egymás után megtörténni, és milyen sorrendben. Ezt nagyon jó lenne megérteni, és ez bizonyos szempontból az evolúcióbiológiának a szent grálja, hogy az evolúciót, az adaptációt előre tudjuk jelezni. Ebben rákon kívül is ez egy nem véletlenül szent grál, ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és igazából nagyon nagy pozitív eredmények nincsenek. De a rákbiológiában meg még fontosabb, hiszen itt egy adott az betegségnek a progressziójának a megértése és az előrejelezhetősége az nagyon-nagyon sokat segítene.
Egyáltalán a rák, meg ez a fajta sejtosztódás miért különleges, vagy miért érdekes kifejezetten evolúciós szempontból? Hol van ennek a témának az eszenciája? Ami miatt te azt mondtad, hogy márpedig te a rákos sejtekkel szeretnél foglalkozni. Egy olyan környezetben, ahol akármerre fordulsz, evolúciót látsz, fantasztikusabbnál fantasztikusabb növények vannak, úsznak a tengerben, gyönyörű, különleges állatok, az eget is meghódították, különleges fajok, de téged mégis a rákos sejtek foglalkoztatnak. Miért? Mit látsz ebben, ami szerinted, ami téged hajt, ami neked ennyire fontos?
Igen, ez egy jó kérdés, és kicsit olyan szempontból nehéz is róla beszélni, hogy ugye egyrészt ez egy szomorú téma, nyilván egy betegségről beszélünk, másrészt meg egy nagyon érdekes téma, aminek a fő motivációja egyébként ez nálam a ráknak az evolúciós aspektusa, egy nagyon érdekes evolúciós modell. Emellett nyilván nem mennék el amellett sem, és nyilván egy plusz motiváció, hogy a rák kutatás az nyilván segíthet embereken, még hogyha több lépésen keresztül is, nem közvetlenül is, de az emberi gyógyászatban fontos tud lenni. De emellett számomra egy nagy motiváció az is, hogy mint egy evolúciós rendszer nagyon különleges. Van ennek több olyan aspektusa is, ami miatt szerintem egészen különleges. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a legtöbb evolúciós adaptáció az úgy történik, hogy az adott faj a környezetéhez alkalmazkodik, és mindig az új adaptív lépések, azok egy már viszonylag jól alkalmazkodott háttér egyed, de történik valamilyen változás, amitől még egy kicsit alkalmasabb lesz a túlélésre, a szaporodásra. A rák az ilyen szempontból egy nagyon fura rendszer, mert gyakorlatilag a többsejtűség kialakulásakor, akkor ott kialakul egy olyan munkamegosztás, hogy a testünk sejtjeinek döntő többsége, annak nem feladata a szaporodás, hanem ugyanúgy, mint egy hangyabolyban a dolgozók, saját szaporodásukat, saját osztódásukat háttérbe szorítják a köz érdekében. A köz az nálunk a testünket jelenti, az összes sejtünket, a hangyakolóniában pedig a bojt. Így alakulhat ki a többsejtűség, hogy sejtjén csak nagyon kis része, tehát a herékben, a petesejtekben lévő néhány sejt az, akinek megengedett, mint a hangya királynőnek, hogy tovább szaporodjon és osztódjon. Igen, tehát tovább vigye saját magát. És ez a fajta többsejtűségi szerződésnek történik meg a megszegése a rák esetén. Egyébként amennyire én tudom, hangyabolyban is történnek lázadások, ahol a dolgozók elkezdenek osztódni, erről nem tudok sokat, de a rák kialakulásakor gyakorlatilag ez történik, hogy a dolgozó sejtjeink, akinek nem lenne dolga osztódni, ahogy csak bír, azok mégiscsak elkezdenek osztódni, ahogy csak bírnak. Ez azért érdekes, mert tehát amiből kiindul ez az evolúció, az adaptáció, az egy olyan sejt, ami egyáltalán, tehát ha a rák szempontjából nézzük, és abból a szempontból nézzük, hogy a korlátlan osztódás a cél, ugye mondjuk egy egysejtű baktériumnál például ez a cél, az a legsikeresebb evolúciósan, akinek a legtöbb utódja lesz. Nyilván embereknél is, csak embereknél ugye ezt egyet szinten nézzük, de ha sejt szinten nézzük, akkor az erre való optimalizáció eddig nem volt jelen, sőt, hát a fordítottjára való optimalizáció történik, egy adott testi sejt arra van optimalizálva, hogy ne osztódjon, mert nagyon rossz dolgok történnek, ha osztódna. Amikor kialakul a rákbetegség, akkor gyakorlatilag ez fordul meg, és egy ilyen egyáltalán nem jól adaptálódott állapotból elkezdődik egy adaptáció abba az irányba, hogy az a sejt tudjon osztódni. És gyakorlatilag ebből lesz a tumor. És ez egy evolúciósan nagyon izgalmas, és egyébként nagyon fura felállás. Szempontból is különleges a rák, hogy egy teljesen aszexuális rendszer, ami azt jelenti, hogy a populáció növekedésekor nem történik különböző egyedek között genetikai anyagnak a kicserélése, nem történik rekombináció, ugye a legtöbb fajnál, még azoknál a fajoknál is, akik aszexuálisan tudnak osztódni, azért néha vannak szexuális osztódási lépések, a rákban ilyenek nincsenek. Ez olyan szempontból vannak ennek fontos vonatkozásai, hogy a káros negatív mutációkat nagyon nehéz az adott tumorból levetkőzni. És éppen ezért azt is találják az emberek, hogy ezekben a tumorokban nagyon komoly a káros mutációknak a tumorra viszonyított negatív hatása. Én korábban ilyen negatív káros mutációkkal foglalkoztam, még nem a rákbetegségen belül, és ez szerintem egy másik nagyon érdekes kérdés, hogy ezeket a káros mutációk a tumorokban hogyan alakulnak ki, hogyan maradnak fenn, mekkora negatív hatásuk van, hogy esetleg ezeket a negatív hatásokat fel lehetne klinikumban használni, tehát terápiás célból meg lehetne őket specifikusan támadni. Jelen pillanatban ilyen irányba nem kutatunk egyébként, de szerintem ez egy nagyon izgalmas új irány lehetne a csoportnak.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Boros Gábor Zoltánt, a Hunren Evolúciótudományi Intézet tudományos főmunkatársát ismerhették meg, aki a rákbetegség evolúciós vonatkozásait kutatja biológus társaival.
Múltan nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgysem. Sóna teli volt, még hallgatlak. Engedem, hogy változtass. Nyújts, 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 de közel, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem lehet. Építem valakiért, aki nem lettem. Az elején mond mindent el, és akkor így szeretlek meg, nem várok már.
nyújt a kezed, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamit nem látták. Nem megyek én sehova se tőled el, olvasztod a szavaim a csöndeddel. Nem megyek én sehova se tőled el. Nem megyek én sehova se tőled el, játszanak a szavaid a csöndemmel. Nem megyek én sehova se tőled el. Nem megyek én sehova.
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Szeretnék indián lenni egy évre, szeretnék házakat festeni kékre, szeretnék éjszaka úszni egy tóba, szeretnék hinni az örökké szóban, virágos busszal világot járni, sohasem fáradni, sohasem fájni, szeretném, ha bokáig érne haja, szeretném jobban szeretni magam, miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplemet így játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma. Szeretnék egy évre szerzetesnek állni, sötét kis szobában csendben meditálni, és amikor ültem kis szobámban eleget, szeretnék nagyon-nagyon sok gyereket. Szeretném újra anyámat ölelni, szeretnék minden kérdésre felelni, szeretnék sírókat megnevettetni, József Attilának barátja lenni.
Miközben minden az, aminek látszik, s a nap éppen naplementét játszik. Szeretném, ha az út végén valaki várna, szeretnék lenni valaki álma.
Következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplénifesztivál.hu oldalon.